kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében színházi bemutatókat, stream előadásokat ajánlunk a figyelmükbe. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. A koronavírus okozta kényszerszünet után a hétvégén mutatja be nagyszabású produkcióját, az Ember tragédiája 2.0 című előadást a Székesfehérvári Vörös Marti Színház. Madács Imre drámájának története a 19. század végén befejeződik, a színház felkérésére azonban négy kortárs magyar író, Darvasi László, Márton László, Tasnádi István és Závada Pál tovább írták Ádám és Éva történetét. A színház négy rendezője Bagó Bertalan, Hargitai Iván, Horváth Csaba és Szikora János állítja színpadra a művet, amely a teljes társulat közreműködésével készült. Fehér Anna Magda kérdezte Bagó Bertalant.
Amikor vállalkoztunk az Ember tragédiáját megrendezni, igen, már benne volt a gondolat a fejünkben, hogy jó lenne ezt a dolgot, amit tulajdonképpen Madács abba hagyott a saját korával a londoni színnel, és ugye épp egy utópiát, Falanszter szint, meg utána az űrt. Hogy jó lenne, hogyha kimaradt tehát a 20. század és a 20. század elejét hogyan tudnánk megfogalmazni, és az volt meg a másik gondolat, ugye mindig az jár a fejünkbe, hogy jó lenne, hogyha kortárs írók is jelen lennének a színházon, mert akkor élő egy színház, hogy nem csak klasszikusokat játszanak, hanem az éppen velünk élő írókat, akik megfogalmazzák a korukat vagy a múltjukat. Ennek a gondolata mentén döntöttünk úgy, hogy mi lenne, hogyha felkérnénk négy írót, mit szólnak hozzá. És nagyon lelkesen vállalkoztak is. Azt mondták, az egészet nem írnák meg, mert az Isten kísértés. De így egy ilyen rálátás az Ember tragédiája, meg egy parafrázisa, amiben tulajdonképpen az működik, hogy tudomásul vettük, meg az írók is tudomásul veszik azt a paradigmát, hogy legyen benne Ádám, Éva, Lucifer úr, és ennek mentén a különböző korokat, amik hosszú-hosszú beszélgetések után eldöntöttük, hogy ki melyiket írja, és ki melyik jelenetet rendezi.
Márton László, Darvasi László, Tasnádi István és Závada Pál vállalkoztak tehát erre a kísérletre, de ki milyen időszakot kapott meg, volt ez előre határozva, vagy ők döntöttek, találták ki ezeket a helyszíneket, tereket, témákat, tehát hogyan osztották be ezt a munkát?
Írtak egy szinopszis-szerűséget az írók, hogy számunkra melyik korszak lenne a legjobban a lelkihez közelálló, és ebből a hosszú beszélgetés során kialakult egy sorrend, aminek van egy időrendisége is. Hát mondom azt például Darvasi Laci, ő például a 1910-es éveket írja meg, mielőtt a Titanicot vízre bocsátanak. Ott játszódik a jelenet, Závada Palit, aki jobban érdekelt a két világháború közötti időszak, és az utána lévő időszak a fasizmustól egészen a kommunizmusig, ez izgatta, ami egy ilyen erőteljes időutazás Berlintől egészen a Nagyváradig. A Márton Laci, aki azt mondta, hogy 50-es, 60-es évek eleje izgatja Nyugat-Európában, ahol Pablo Picasso-nak egy műterben való szimpózium vagy ateliéjét fogalmazta meg, persze szürreálisan. És a Tasnádi István, akit én fogok majd rendezni, az pedig a korunkat, vagy a jövő határán lévő világot fogalmazta meg, ami arról szól, hogy ugye a csendes óceánon egy luxusjacht, egy nagyon gazdag ember jachtja egy európai méretű szemétszigetnek ütközik, és ott játszódik a történet.
A formája az valamennyire hasonlítani fog Madács szövegéhez? Tehát itt is megvan a költőiség?
Igen, ez volt a másik megkötöttség, azon belül, tehát tényképpen zsákba táncoltak, vagy buszba táncoltak azért az írók. A tudomások kellett venni ezt a paradigmát, amit mondtam, hogy a szereplőknek megfeleljenek, és persze kellett egy olyan formai nyelv, amit ahogy a Madásnál is a versben lévő írás. Tehát ez megvalósult. Tehát ettől nem egy realista művet látunk, emelkedettebb, spirituálisabb, hogy azt mondanánk, hogy nem egy földrögött történetet fogalmaztak meg.
Bagó Bertalan rendezőt hallották. Szervét Tibor főszereplésével mutatták be az Illatszertár című darabot a Thália Színházban. Az előadást Béres Attila rendezi. Szervét Tibor úgy véli, a történet egyfajta hiánycikk a magyar színházi életben. A riporter Dzsubák Tamás.
Az Illatszertár hétköznapi emberek kalamajkáiról, kisebb-nagyobb, és ez fontos, kisebb és nagyobb tragédiáiról, tévedéseiről, csalódásairól, és végül is a problémáik kisimulásáról szól.
A darabban önalakítja Hammerschmidt Miklóst. Mit lehet tudni a karakteréről?
Ő egy hosszú házasságban, 30 éves házasságban élő, meglett ember, idős ember, akinek váratlanul válságba kerül a házassága. És ő maga is csapkod össze-vissza, megpróbál kikerülni belőle, majdnem rámegy, de aztán végül is neki is rendeződnek a dolgai, ennek a polgári irodalomnak, a polgári drámaírásnak az egyik sajátosság, hogy jobbára rendeződtek benne ezek a hétköznapi konfliktusok. Még a nagyobbak is.
Ugye ez egy vígjáték, milyen humora van a darabnak?
Na hát nem pont én vagyok a jó válaszadó erre, mert a Hammerschmidt szál a mi olvasatunkban nem annyira vidám. Vannak benne alakok, akik nagyon helyesek, akik nagyon szívmelengetőek, remélhetően ilyenek lesznek az ifjú szerelmesek, akkor a illetszertel alkalmazottait, tehát mindegyik a nagyon szerethető alak. Reméljük, hogy ilyenre sikerül őket formálnunk. Konkrétan a Hammerschmidt inkább egy középfajú dráma alakja, nem vígjátéki figura. És az ezt követő hívás majd az enyém lesz. Úgyhogy de nem állunk rosszul.
Egy korábbi interjúban azt mondta, hogy egyfajta hiánycikk ez a történet és maga a darab is. Mire gondolt pontosan?
Hogy szerintem elég gazdag a kínálat a művészszínházi oldalon. Jó pár színház, jó pár színdarabos előadással próbálja elérni a nézőket. Gazdag a kínálat, a bohócéria, a vígjátékok, a nevettető darabok között. Ez elvileg, hogyha jól játsszuk, akkor egy szívtörténet. És ebben az értelemben gondoltam, hiányciknek kevés az a szívtörténet, ahol a néző magára ismerhet, és egy jóleső empátiát és szeretetet érez, miközben követi az alakok sorsát.
Idén csatlakozott a Thália Színházhoz Szinetár Dóra és Ember Márk. Ők is szerepelnek a darabban. Mennyire volt könnyű megtalálni a közös hangot az új társulati tagokkal?
Általában könnyű, én azt mondom. Nagyon ritkán, amikor valami extremitás, valami kiszögellés van, és hogy megakad az ember. A színészek mind ugyanazt akarják hitelesen eljátszani a szerepüket.
Maszkban próbálnak?
Jó darabig maszkban zajlottak, most már fönn vagyok a színpadon, mert hónap után már jönnek a nézők, most már nem engedhetjük sajnos meg a maszkviselést, mert muszáj az alakot mutatni, nem pedig a maszk alatti ábrázolást.
Mennyire zavarja a maszk? Például, hogy nem lehet látni a társa az kifejezését.
Igen, főképp azt nehezíti meg, de főképp azt nehezíti meg, hogy az ember nem kap levegőt egy hosszabb, kétoldalas, háromoldalas nyílt jelenetben, beszél, és az egész csak azokat a pihéket érzi, amik ott vannak a maszkban. Maceres.
Szervét Tibor Jászai Mari díjas színészt érdemes művészt hallották. November 19-én tartja első online előadását a Centrál Színház. Az érdeklődők Woody Allen New York-i komédiáját nézhetik meg. A színdarabon kívül a teátrum két produkciója lesz még megtekinthető az interneten, tudta meg az Inforádió Puskás Tamás igazgatótól, akivel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Ugye rögtön mindenkinek eszébe jutott érthető módon, hogy gyerünk, akkor költözünk át az online térbe. De ez a Centrál Színház esetében majdnem lehetetlen. Azért, mert hogy a Centrál Színház által játszott darabok, többek között például a Zeller darabok is, nem jogosíthatók online. Tehát azért megkérdezik a szerzőket, megkérdeztük őket, és azt mondják a szerzők, hogy köszönik szépen, ők megvárják a vírus végét, és szeretnék színházba értékesíteni tovább is a darabjaikat. És ez így van az Olbival, a Nina Rénnel, az összes szerzőnkkel, akiket játszunk. Kettő darabunk van, amivel nem így van, és egyet megkaptunk még egy élő szerzőtől egy egyetlen streamelési alkalomra, amit egyébként 15 éve játszunk a színházban, ez a Woody Allen New York-i komédiája, amit november 19-én fogunk streamelni csütörtökön. Ezzel tud szolgálni a Centrál Színház, és ezen kívül november 10-én fölvesszük a Delilát, Molnár Ferenc Deliláját, amit majd szintén on demand elérhetővé teszünk, erre is van engedélyünk, és itt aztán ha még a Shakespeare sok jó semmiértje, ami pihenő pályán van, hogy az adódik még, mert Shakespeare-től ugye nem kell engedélyt kérni, és nincs több. Tehát a repertoárunk 14-15 darabjából ez a három.
És a nézők valamennyit ezért fizetnek, mármint hogy megnézhessék.
Határozottan, igen. Hát úgy látom, hogy ami így alakulgat, hogy olyan 10 eurós áron teszik elérhetővé, és hát nyilvánvaló ezért a 10 euróért. És úgy csinálják, hogy van a 10 eurós jegyár, ha jól tudom, és lehet donátorként is fellépni, tehát hogy többszörös alatt fizet az ember. Hát mert hogy tudnék, egy jegyáráért akár 10 is leülhetnek a képernyőn.
Lesznek egyéb intézkedések? Ugye most láthatóan kimaradnak helyek a
nézők között, kézfertőtlenítés, lázmérés, de hogyha a járványhelyzet indokolja, akkor mit lehet még tenni? Ennél többet talán nem.
Sajnos bezárni lehet. Tehát ha a járványhelyzet rosszabbodik, tehát mi valóban megkérdezzük a nézőinket, és ők jobbnak találták, hogy ilyen székkihagyásokkal működjünk. De töredelmesen be kell vallani, hogy ha nem székkihagyással működnénk, akkor se lenne sokkal jobb házunk, mint amilyen most van. Most a 435 helyen 300 ember tudunk leültetni. Szerintem nem jönnének többen esténként, mint 300-an. És az is nagyon dicséretes, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy 300-an többnyire jönnek. És olyan jegyárak mellett, mint amivel a centrál működni kénytelen. Vannak színházak, ahol mindenféle beléptető kapukon fújják a levegőt, az permetet az emberre. Én szerintem ez, hogy milyen szellőztető rendszerben, milyen, nem tudom, milyen anyaggal. És biztos ezek is, főleg az ember lelkének tesznek jót, hogy hú, milyen gondosak és figyelnek ránk. Hogy ez a magát a vírust gátolja valóban, vagy nem tudom, hogy ezt nem tudom. Én azt gondolom, hogy most Németország például november 2-án bezár, és akkor egy hónapra bezár, úgy tudom. Tehát minden színházat, meg mindenféle ilyen helyet bezár. Hogy aztán nálunk majd mi lesz, mennyire romlik tovább a helyzet, és mire határozza el magát a kormányzat, azt nem tudom.
Mennyivel lehet előre tervezni?
Semennyire. Egyszerűen most aztán tényleg ember tervez, Isten végez, Isten kezében vagyunk, amit történik, történik. Persze lehet minden este imádkozni, hogy én Istenem, jó Istenem, hadd legyen holnap is előadás, mert más már nem tudunk bízni. Tervezünk COVID biztos vagy COVID kompatibilis előadásokat, mint amilyen a házasság leckék 2 is, ahol csak 4 ember van a színpadon, és nincs kisegítő személyzet se hátul, tehát tényleg csak ők vannak hátul, 4-en. Most a következő bemutatónk is olyan lesz, a beszélőfejek az Ellen Bennettől, amiben 3 színész játszik egy este, mind a 3-on csak egyedül, tehát 3 monológ, amit elő fognak adni. Tehát, hogy megpróbálunk ilyen COVID biztos dolgokat tervezni, de ha egyszer csak azt mondják fölülről, hogy stop, megállunk, bezár, akkor bezár, hiába terveztünk bármit.
Puskás Tamást a Centrál Színház igazgatóját hallották. Elindult a Várkert Bazár stream szolgáltatása, ahol legközelebb Juhász Anna és Ugron Zsolna irodalmi estjeit követheti nyomon a közönség. Körösi Gábort a Várkapitányság kommunikációs igazgatóját hallják.
Elindult a Várkert stream nevű szolgáltatásunk, amivel az volt a célunk, hogy azoknak is tudjunk kulturális élményt biztosítani, akik most a pandémiás helyzetben az otthonukban vannak, és így biztonságban az otthonuk kényelméből is tudják élvezni a programjainkat. Az utóbbi napokban volt 2 stream előadásunk már, tegnap előtt Grillus Dániel 70. szülinapi koncertjét is így közvetítettük, és ezt folytatjuk az ősz folyamán is. 2 előadásunk is látható lesz otthonról, az egyik november 10-én egy frenetikusnak ígérkező rejtőjenő est lesz a Apostrof irodalmi sorozat keretén belül, ugye, hogy azt már megszokhatták a nézők, az est háziasszonya Juhász Anna irodalmár lesz. Nagyon izgalmasnak ígérkezik az előadás, hiszen olyan művészek vesznek majd részt, mint például Borbé Alexandra, Szentevajk, Gulyás Levente zeneszerző, valamint Túróczi Gergely irodalmi muzeológus, aki rejtő kutató is. A másik ilyen streamelt előadásunk pedig november 24-én lesz, egy nagy magyar versek est, ugye ennek a háziasszony hagyományosan Ugron Zsolna, József Attila díjas író. Egy olyan este lesz, ahol verseket hallgathatnak majd a nézők a 7 főbűnről, a gyarlóságról, a bűnbeesésről és a bűnhődésről. Például olyan költőktől fognak hallani majd verseket, mint Nemes Nagy Ágnes, vagy Pilinszky János, Ady Endre, József Attila, és még sorolhatnám hosszan, és ami még nagyon fontos, hogy kik azok a művészek, akik előadják ezeket a verseket, ez is egy nagyon impozáns névsor, hiszen Kovács Adél, Csúlya Imre, Túróczi Szabolcs is vállalták, hogy közreműködjenek ezen az estén.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.